Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja. Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Jó estét kívánok a mikrofonnál a digitális világ szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A kardiológia a belgyógyászat egyik ága, mely a szív és ereg betegségeivel foglalkozó tudományág. A terület orvosi végzettségű specialistáit kardiológusoknak nevezzük. A keringésszervi megbetegedések manapság a legnagyobb kockázatok egyikét jelentik szerte a világon, nők és férfiak esetén egyaránt. A megbetegedések száma folyamatosan nő, a helyzet drámaiságát pedig csak az fokozza, hogy ezek a betegségek jelentik évek óta a vezető halálokot. Ma esti témánk a kardiológia múltja és jelene. Vendégünk dr. Fried Attila, kardiológus főorvos, a Maros megyei klinikai kórház kardiológiai osztályának vezetője, egyetemi adjunktus, aki már itt van a stúdiónkban. Főorvos úr, jó estét kívánunk, és köszönjük, hogy élt a meghívás lehetőségével.
Jó estét kívánok, és nagy szeretettel köszöntök minden hallgatót.
Hölgyeim és uraim, szokásunk szerint most is felsoroljuk a műsor elérhetőségeit. SMS üzenőfala 0740-274-165. A műsor a honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Facebook kapcsolat Marosvásárhelyi Rádió digitális világ. 9 óráig várjuk az önök kérdéseit, a javaslatokat és a hozzászólásokat is. Ma esti témánk tehát a kardiológia múltja és jelene. Főorvos úr, mielőtt a ma esti témánkra térünk, megkérjük, hogy röviden mutatkozzon be a hallgatóknak. Mit kell tudni dr. Fried Attiláról?
Hát mindenekelőtt nagyon szépen köszönöm a meghívást. Hát szakmai vonalon annyit szeretnék magamról elmondani, hogy ahogy az már elhangzott, a Maros megyei klinikai kórház, az egykori városi kórház, vagy egykori nagy kórház, ugye az ifjúsági ház háta mögött levő, Konis negyedben lévő kórház kardiológus osztályának a munkatársa vagyok. Gyakorlatilag 5 éve létesült ez az osztály, az egykori egységes belgyógyászatból vált le, és 2001-ben történt a kardiológusi szakvizsgám, 2006 óta kardiológus főorvos vagyok, de hát ahogy nagyon sok kortársam, én sem a kardiológia kezdtem direktben a szakmai pályámat, hanem belgyógyászként, tehát egyben belgyász is vagyok, és én azt hiszem, hogy nagyon fontos ez a dolog, ugyanis egy olyan kardiológusnak tartom magam, egy olyan szívgyógyásznak, aki én legalábbis úgy gondolom, hogy nem csak a szívet látja egy betegben, hanem a teljes beteget azáltal, hogy nyilvánvaló, hogy egy holisztikusabb, egy mindenre kiterjedőbb felmérését tanultam meg fiatalabb orvoskoromban a betegeknek.
Mit jelent önnek ez a szakma? Hogy döntött úgy, hogy orvos lett?
Hát gyakorlatilag ezen már nagyon sokszor elgondolkodtam ezen a kérdésen, hogy hogy lett belőlem orvos, és az orvosláson belül is, az orvos tudományon, a művelésén belül is, hogy lett belőlem klinikus. Ugyanis megmondom őszintén, hogy ugye itt, ha az ember a motivációkat veszi kezdve a szülői noszogatástól, ugye végezve a spektrum másik végén az emberiség megmentéséig. Mondjuk ezen a spektrumon elhelyezve magam, én tulajdonképpen engem az orvosi dolgok iránti tudományos kíváncsiság vezérelt lényegében erre a pályára. Tudom, egy kicsit most ez fellengzősen hallgatik, és patetikusan, de valóban így volt. Én matematika-fizika osztályban végeztem, és teljesen úgy próbáltam az orvosi mesterséghez kapcsolódni, illetve közelíteni, mint egy jó matematikus ember, hogy itt az egy meg egy az kettő lesz, és milyen szépen lehet majd haladni, és betegségeket megismerni, és betegeket gyógyítani, de hát közben ez nyilvánvaló, hogy ez egy nagy csalódásom, időzővetében nagy csalódásom volt, hogy itt a medicina az nem igazán egy matematikailag kiszámítható szakma.
Van, aki már tudja gyermekkorától kezdve, hogy ő orvos lesz, de mikor dönti azt el, hogy jó, a szakmán belül, mint orvos, kardiológus, sebész, belgyógyász, családorvos, bőrgyógyász lesz, ez hogy alakul ki az emberben? Az orvosban inkább.
Ez egy nagyon jó kérdés, mondjuk, hogyha nagyon gonoszkodó és gyakorlatorientált szeretnék lenni, akkor azt mondanám, ahogy sikerül a rezidens vizsga, mert tudjuk nagyon jó, hogy egy országos rezidens vizsgán mérettetnek meg a végzős kollégák, és nyilván ott az elérti egy függvényében lehet szakokat választani, de mondjuk ettől tekintsünk el, hisz affinitások azok már kialakulnak akár az egyetem előtt, vagy az egyetem évei alatt, és hát meg kell mondanom őszintén, hogy a matematikai, logikai része a kardiológiának, tehát az, hogy van egy jelfeldolgozási rész, van egy tehát az aritmiák például, tehát olyan részei a szívbetegségeknek, amelyek gyakorlatilag az én indításomnak teljes mértékben megfeleltek, és mondjuk, ahogy mondtam, hogy ez mindig izgatott engem, hogy lehet egy logikai rendszerbe, idézőjelben beszorítani a diagnosztikát és a terápiát, és a kardiológiában láttam leginkább azt a lehetőséget, hogy igenis ezek a képességeim is és affinitásaim tudnak érvényesülni.
Főorvos úr, mi történik azokkal az orvosokkal, akiknek például nem sikerül a rezidens vizsga, hiszen rengeteg ilyen van, hogy ő azt mondja, hogy sebész akar lenni, és elvégezte az orvosit, ez a vizsgája nem sikerült, és lehet, hogy gyakorlatilag egy ilyen értékes ember el is kallódhat a nagyvilágban, ebben a szakmában. Mi történik ezekkel az emberekkel?
Ez egy nagyon jó kérdés. Hát ember válogatja, tehát ha az illető itthon akar maradni, akkor nyilvánvaló, hogy egy évet valahogy kibír, vagy mint halaszárazon, vagy pedig elindul egy bizonyos specialitásban, és egy év múlva újra jelentkezik a rezidens vizsgára. Ha pedig nem köti annyira a lelke, úgymond ehhez a tájhoz, akkor nyilván akár Magyarországon, akár egyéb külhoni országban próbál szerencsét, és lehet, hogy nagyobb sikerrel tud majd abban a szakban specializálódni, amely a szíve csücske. Egy nagyon érdekes jelenség ezzel kapcsolatos, amit megfigyeltem, hogy sok ember mondjuk, ahogy mondta ön is, hogy például sebész akar lenni, és uram, bocsá, családorvosi szakot sikerül csak neki választania, és megszereti. Tehát van egy ilyen, mondhatnám azt, hogy ilyen Stockholm-szindróma is a szakosodásban, hogy ahová bekerül ez az ember, ott érzi, hogy végre valami történik, és akkor megszereti azt a szakot, amely nem is feltétlenül volt az első leges fontosságú számára a választásban.
Mi a véleménye az orvos gyógyszerügynökökről, hiszen ezek a gyógyszerügynökök is orvosit végeztek, és mégis az orvosi tudomány keretén belül gyakorlatilag kereskedők. Én ezt valahogy úgy képzelem el, pont mint a patikában a dolgozó, a gyógyszertárakban dolgozó hölgyeket, gyógyszerészeket, hogy elvégeznek egy gyógyszerészetit, és akkor valamit csak elad. Itt ebben az esetben ez hogy működik? Orvos gyógyszerügynök megjelenik a piacon, egy orvos egyetemmel eladja a nem tudom milyen gyógyszereket. Ezekért az emberekkel is azért szerintem kár, jó, hogy ezeknek a gyógyszereknek a forgalmazása is nagyon fontos, de önnek erről a gondolatról mi a meglátása?
Én azt hiszem, hogy ha engem kérdez, erről egyféle véleményem van, ha egy családorvost más véleménye lesz, ha egy patikust más véleménye lesz. Én azt tapasztalom, hogy valóban volt egy ilyen aspektus, tehát mondjuk a 90-es években, 2000-es évek elején, hogy effektíve el akarták adni a gyógyszert, és mindenféle, hagyd nem mondjak most a részleteket, trükkökkel próbáltak bennünket rávenni, hogy bizonyos gyógyszereket írjunk, és kedveljünk meg. De én még egyszer mondom, én úgy látom, hogy egy partnerség van köztünk, és az orvoslátogatók, rossz ízű a szó, de gyógyszerügynökök között. Ugyanis megszűnt már ez a szájba rágós orvoslátogatás, tehát gyakorlatilag ténylegesen releváns kérdések merülnek, ha releváns kérdések merülnek fel a gyógyszerrel kapcsolatosan, vagy a gyógyszer használatával kapcsolatos tapasztalatban, azt beszéljük meg. Tehát nincs már ennek olyan kommersz jellege, mint volt valamikor a 90-es, 2000-es években.
Mi a belgyógyász és mi a kardiológus feladata? Jó lenne, hogyha lebontanánk ezt a két szakmát.
Igen, én úgy gondolom, hogy elég hitelesen le tudom bontani ezt a két szakmát, mert mind a kettőt művelem. Nagyon sokan egy adott pillanatban temették a belgyógyászatot. Hát miért van nekünk szükségünk belgyógyászra, amikor ugye a szívvel a szívgyógyász foglalkozik, a vessével a vesegyógyász, a gyomorbélrendszerrel a gasztroenterológus, és így tovább, egyáltalán van-e értelme még a belgyászatnak? És nekem egyre inkább az a meggyőződésem, hogy igen, van. Ennek nyilván a legfontosabb oka az, hogy nagyon sokszor nem teljesen tiszta, hogy az a beteg kihez tartozik, és az valamilyen szinten egy szakorvosi ellátásba kell részesüljön, és a belgyász az, aki tulajdonképpen ezt el tudja látni. Ugyanakkor olyan betegek, akik már túlestek a szakorvosi feladatokon, vagy procedúrákon, egy belgyász talán jobban tudja őket tovább vezetni. Mondok egy példát, valaki átesik egy infarktuson, ugye katéterezés, és így tovább, tehát megtörténik az a nagyon specifikus kardiológiai ellátás, de utána annak a betegnek a vérnyomását, a cukrát, különböző jellegű problémáit egy belgyász viszi tovább, illetve hát a családorvos, aki tulajdonképpen egy családorvosi rendelőben működő belgyász, és azt szoktuk még mondani, hogy a belgyász viszont egy kórházi körülmények között, vagy szakorvosi rendelői körülmények között működő családorvos. Tehát egy picit átfedődnek a feladatok.
Mennyire volt nehéz az út a belgyógyászattól a kardiológiáig?
Nem volt nehéz, de még egyszer mondom, ez az én saját történetem, mert van, akinek esetleg nehéz, ugyanis én...
Ja, most önnel beszélgetek.
Már eleve a belgyógyászati osztálynak egy orvosaival dolgoztam, gondolok én egy Ince tanár úrra, vagy Káraska professzorra, akik ők maguk bár belgyászok voltak, de kiemelten foglalkoztak kardiológiával. Tehát nálam a kardiológiába való átvezetődés az nagyon egyszerű és sima volt, hogy így fejezzem ki magam.
Ahhoz, hogy valaki kardiológus legyen, új rezidens vizsga szükségeltetik?
Így van új rezidens vizsga, és a rezidens képzés során, a kardiológus rezidens képzés során azok a modulok, amelyek még belgyász rezidensként el voltak végezve, azok elismerésre kerülnek, tehát gyakorlatilag a 6 év, mert most 6 év a kardiológia rezidentúra, lerövidítődik mondjuk 4 évre.
Én akkor úgy értem, hogy az orvosi az 6 év, ahhoz, hogy valaki belgyógyász legyen megint nem tudom hány év, és akkor a kardió, ezek az évek mind összeadódnak, vagy valahol kompenszálódnak?
Nem, mert az én időmben nagyon kevés kardiológus rezidens hely volt, és ezért én a hosszabb hurkot választottam, vagy kénytelen voltam választani a hosszabb hurkot a kardiológussá váláshoz, de most már eleve abóvó lehet ezt a szakot választani, és nagyon nagy számba, például 22, Marosásán 22 fiatal kardiológus rezidens kezdte az idén a pályáját, tehát nagy a kardiológusi helyek száma, és sokkal könnyebb most már bekerülni egyből ebbe a rendszerbe.
Régebben a kardiológia sem működött korszerű gépekkel, ezt ön is megélte, megtapasztalta. Milyen volt ez a szakma régebben, és milyen ma?
Hát teljes mértékben igaza van, mert 25 évvel ezelőtt kezdtem a pályát, és akkor, ha jól emlékszem, ugye 94-et írtunk, és 95-öt, és ténylegesen ilyen őskövületnek tekintett EKG készülékek voltak, ilyen fekete-fehér, tehát még színes vizsgálati lehetőség nem rendelkező ultrahangkészülékek, nagyon kezdetleges analóg apropó digitális világ, analóg monitorok, tehát ténylegesen kezdetlegesek voltak a mai szemmel ezek a műszerek, viszont akkor maximálisan ki tudtuk használni ezekben a műszerekben lévő rejlő lehetőségeket, és diagnosztikában én azt mondom, hogy nagyon komoly eredményeket tudtunk elérni. És nyilván, ahogy szokták mondani, nem a stetoszkóp számít, hanem ami a két fülrész között van, tehát azért gondolkodtunk, és a betegeknek a problémáit próbáltuk ugye akkor is minél optimálisabban megoldani.
Áruljuk el azt is a hallgatóknak, hogy milyen a kapcsolat ma, vagy milyen kellene legyen a kapcsolat a családorvos és a belgyógyász vagy a kardiológus között?
Hát partneri nyilvánvaló, ezt ennyivel, és ki is lehetne pipálni ezt a kérdést, viszont tehát, ha a különböző szakterületeken dolgozó kollégák közti kapcsolatot próbáljuk elemezni, akkor nyilván kölcsönös tisztelet, megbecsülés, bizalom és kooperáció kellene létezzen. Én megmondom őszintén, nekem nagyon sok családosan rendkívül jó a kapcsolatom, úgy szakmai, mint nyilván baráti emberi viszonylatban. Talán amit problémának látok ebben a viszonyban, és ez nem a családorvosoknak a szakmai problémája, hanem adminisztratív problémája, hogy nagyon sokszor kénytelenek olyan eseteket kardiológushoz referálni, amelyeket ők kitől meg tudnának oldani. De mondom, ez nem az ő szakmai hibájuk, vagy szakmai fogyatékosságuk, Isten őriz, hogy erről beszéljek, hanem egyszerűen a rendszer rákényszerít őket, és akkor így egy ilyen adminisztratív túlterhelés jelenik meg az ő oldalukon, a mi oldalunkon pedig egy időbeli prés, hogy olyan esetek kerülnek hozzánk, amelyek valójában egy családorvosi szinten tökéletesen ellátható. Gondolok én itt egy magas vérnyomásra, vagy egyszerűbb panaszokra, amelyek nyilvánvalóan nem szervi hátterrel rendelkeznek, hanem funkcionálisak. Például egy fiatal lánynál szúr a szív csúcsán valami, és akkor nyilván azt nem kell kardiológusnak megnézni, ez egy egyszerű történet.
Jó, de olyanról is hallunk, hogy a családorvos elküldi a beteget a kardiológushoz, a kardiológus megvizsgálja, felírja a kezelést, és utána pedig ez a folyamat megszűnik olyan formába, hogy egy idő után már a családorvos írja fel részben ugyanazokat a gyógyszereket, amit talán a kardiológus kéne felírjon.
Ez egy érdekes kérdés, valóban. Hát igen, tehát azt szoktuk mondani, hogy hol kezdődik minden a kommunikáció. Itt az a gond, hogy bizonyos szempontból ez a kommunikáció deficites. Másképp kellene zajlódjon a kommunikáció, és akkor ezek a szituációk elkerülhetőek lennének. Én személyesen azt tudom mondani, hogy én nagyon támogatom egyébként, hogyha a családorvos kollégákban van iniciatíva, és egy bizonyos, nyilván nem gondolok én itt akut esetekre, vagy olyan esetekre, ami evidens, hogy kardiológus meg kell nézni a betegeket, hanem mondjuk azt, hogy az esetek bizonyos hányadában nagyon, nagyon szeretem és nagyon biztatom a családos kollégákat, hogy legyen meg bennük az iniciatíva, indítsák el a kezelést, indítsák el a betegnek a menedzsmentjét, és egy adott pillanatban nyilván én is bekapcsolódok ebbe a történetbe.
Főorvos úr, köszönjük az eddigi válaszokat, most rövid szünet következik, a digitális világot azonban hamarosan innen folytatjuk. Tisztelt hallgató, 9 óráig még önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Ismétlem röviden a műsor elérhetőségeit. SMS számunk a 07 40 274 165, Facebook Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ. Ma esti beszélgető társunk dr. Frigy Attila kardiológus, főorvos, egyetemi adjunktus. Témánk a kardiológia múltja és jelene. Főorvos úr, mennyire könnyítette meg a kardiológus munkáját a gépesítés?
Hát nyilvánvaló, hogy a gépesítés, a digitalizáció, hogy egy kicsit a műsor fő témájára is érintsem, az nyilvánvaló egy szükséges dolog volt a kardiológiában is, ugyanis szeretnék egyre pontosabban, egyre hatékonyabban, egyre gyorsabban dolgozni, egyre több a beteg, és egyre nagyobb az igény arra, hogy korrekt diagnózisok szülessenek, és minél hatékonyabb kezeléseket tudjunk a betegeknek nyújtani. És ennek ez gyakorlatilag a számítástechnika, az informatika, a digitalizáció nélkül ez gyakorlatilag nem létezik.
Jó lenne arról is beszélni, hogy milyen szerepet játszanak a digitális eszközök a gyógyításban, a belgyógyászatban, a kardiológiában, tehát maga a szerep.
Igen, tehát ha egy nagyon érdekes szereppel kezdeném, ami mindannyiunknak egy fájdalma, az adminisztrálás. Tehát ha csak azt veszük, hogy gyakorlatilag manapság már számítógépes adatbázis, ilyen kórházi adatbázis rendszerek nélkül nem lehet tulajdonképpen egy végigkövetni a betegnek a leleteit, illetve nem lehet elaborálni, nem lehet elkészíteni egy zárójelentést, és így tovább. Tehát gyakorlatilag ez is már egy óriási segítség volt, amikor én kezdtem, még írógépen írtuk mondjuk a zárójelentéseket, a kibocsátó, az kórházi kibocsátó lapokat. Mondjuk ez egy aspektus. Akkor egy másik aspektusa a digitalizációnak az, hogy a beteghez ugye ez a digitális eszközök közel hozzák hát mondjuk azt, hogy a különböző szűrési módszereket. Gondoljunk az okos órákra, gondoljunk a telefonnal kommunikáló ilyen okos kütyükre, amelyel a beteg meg tudja nézni a pulzusát. Most már van olyan, akár EKG-t is rögzíthet, vagy most már gyakorlatilag van már olyan okos óra is, ami vérnyomást mér, és ez lényegében ez a vérnyomás mérés, ez most már validálva is van, korrekt vérnyomás mérőkhez képest, tehát úgy néz ki, hogy az okos és digitális eszközök ilyen szempontból is a betegségek korai felismerését, a kórállapotok, ne beszéljük csak betegségekre, kórállapotok korai felismerését a beteg által gyakorlatilag lehetővé teszik. Mondok egy példát, valakinek az a panasza, hogy este lefekvéskor gyorsan ver a szíve. Most, vagy éjjel arra ébred, hogy gyorsan ver a szíve. Ez egy klasszikus történet, elég gyakran előfordul, különböző okai lehetnek. És mindig az van, hogy persze feltesszük rá ezeket a 24 órás monitorokat, a kis dobozkákat, a holtereket, hogy hátra elkapjuk, persze nem kapjuk el, mert ez a Murphy-törvény az érvényesül a medicinába is. Hogy
ezért ilyen hosszú idő, holter ide, 24 óra, vagy annál több?
Ez most már vannak többnapos holterek és egyéb ilyen regisztrálási lehetőségek is, de a legegyszerűbb az, hogyha a beteg tudná a pulzusát legalább megszámolni, és megmondja, hogy mennyi a pulzusszám, illetve hogy szabályosan vagy nem ver szabályosan a szív, mert ebből már miért tudunk gyakorlatilag következtetni, hogy ritmuszavarról van szó, vagy egyszerűen csak a rendes ritmusnak a felgyorsulásáról, egy teljesen ártalmatlan dologról van szó. Most ezt nagyon sok ember nem tudja végrehajtani. Viszont, hogyha van egy okos kütyű a kezén, ami ő maga észleli, hogy gyorsabb a pulzus, és regisztrálja a problémás részt, akkor az nekünk egy óriási segítség. Ha az illetőnek vannak digitális van az illetőnek digitális tudása, tehát tud bánni az okostelefonnal, akkor nyilvánvaló, hogy akkor még könnyebb a dolgunk, mert fel tudja venni akár az EKG-t is. Tehát mondtam két egyszerű példát, de nyilván folytathatnám a példákat a mindennapjainkkal is, amikor most már egy ultran készülékben nem elégedünk meg egy egyszerű kétdimenziós képpel, egyszerű áramlás, tehát színes áramlás tanulmányozása, hanem igenis annyira okosak ezek a modern ekok, mondjuk beszélek az ultrahangkészülékek, ekokardiográfok, hogy 3D-ben látjuk a szívet, és mindenféle érdekes megjelenítések és különböző ilyen speciális szívfunkciók kihozhatók az, abból a nyers felvételből, amit tárolunk és offline tudjuk ezt végezni. Tehát, és a példáknak se szer is ez száma.
Ez így igaz, és kérdés, hogy mit várhatunk el a betegtől, hogy mit tud egyáltalán megtenni. Beszélhetünk például egy 90 éves betegről is, aki még egy mobiltelefon se tud használni, de mi történik akkor, hogyha mégis tudja ezeket használni, de viszont ezek a felszerelések esetleg nem megbízhatóak. Mert vagy kifogy az elem belőle, vagy pedig ismerünk olyan kalórákat, okosórákat, ami EKG-t is készít. Mit tudom én, ezt meg lehet vásárolni az egyik cégtől, mit tudom, 100 leér, vagy egy másiktól meg lehet, mit tudom én, 500 euróért. És mi történik akkor, hogyha nem megbízható az az érték, amit a beteg lát? Vagy akár amit odaad az orvosnak, hogy én megmértem, itt van, de az megbízható-e vagy sem? Mi történik ezekben az esetekben?
Ez egy nagyon fontos probléma, amit ön említ, mert hát általában megbízhatóságnak, az adatok megbízhatóságnak a problematikája, az nem csak az orvostudományban, hanem az egész világban egy óriási gond. Most erre a következő algoritmust találták ki jobb helyeken, az, hogy akiknek megvan az autonómiája is, tehát mondjuk nem egy 90 éves idős emberről van szó, aki már esetleg rosszul lát, vagy nem úgy látja, tehát nem úgy érzékel a dolgokat, hogy kellene, hanem egy olyan ember, aki képes erre, ott az illetőre rá lehet bízni azt, hogy ténylegesen korrekt módon regisztráljon. Azok az emberek, akiknek problémás az esemény rögzítés, hogy így fejezem ki magam, ott nagyon fontos az, hogy egy úgynevezett, úgy hívjuk ezt, hogy telemetriás rendszerbe kerüljenek bele ezek az emberek. Tehát magyarul nem kell semmit se csináljon. A készülék érzékei valami zűr van, és telefonon, vagy neten különböző rendszerek léteznek erre, gyakorlatilag egy központba továbbítódnak a jelek, és akkor ott egy szakember megállapítja, hogy miről van szó, hogy ténylegesen van veszély, vagy pedig egy falcs riasztásról van szó.
Apropó falcs riasztás, nem lehetne az orvosi kamerának például feladata legyen az, hogy ezeket az eszközöket esetleg a forgalomról bevonja, mert patikában is lehet olyan vérnyomásmérőket kapni, amik semmit nem érnek. Vagy kinek kéne ez a feladata legyen, hiszen nagy károkat tudnak okozni, mert egy nyugdíjas biztos, hogy nem a csúcs technológiát fogja megvenni, és valószínű, hogy ez pont ezáltal hatalmasat átad magának.
Hát most pont az automata vérnyomásmérők problematikája, ugye a mai világban gyakorlatilag egy vérnyomást egy beállítani rendszeres vérnyomás ellenőrzés nélkül nem lehet. Ezt családorvosok is nagyon jól tudják, hisz a betegek nagy része oda csapódik le, és akkor nyilván ilyenkor ajánljuk, hogy otthoni vérnyomásméréssel, 2-3 méréssel per nap egyrészt igazoljuk a hipertónia magas vérnyomás diagnózisát, másrészt pedig a felírt kezelésnek a hatékonyságát ezzel ellenőrizzük. Na most, tehát ezek a készülékek, mondjuk azt, hogy ugyanolyan háztartási készülékek a mai világban már, mint ahogy egy mikrohullámos sütő, vagy egy pirítós készítőgép. Viszont úgy, ahogy ön is mondta, nem mindegy, hogy milyen típusú gépet vásárolunk. Úgyhogy az a pirítós csináló sem mindegy, hogy milyen márkájú. Viszont ilyen szempontból egy nagyon könnyű dolgunk van nekünk, ugyanis azok a készülékek, amelyek hitelesek és jók, azok az Európai Hipertónia, tehát Magas Vérnyomás Társaság pecsétjét viselik a dobozukon. Tehát ilyen szempontból nem nagy gond a választás. Nyilván egy hipermarketben csak úgy kezünkbe kerül valami, azt ajánlatos nem megvásárolni, hogyha pontos adatokat szeretnénk saját magunkról.
Mi a különbség a két vérnyomás mérő között? Gondolok itt, amit a csuklóra kell föltenni, vagy amit a felkarra?
Igen, tehát az ajánlások egyértelműen a csuklós vérnyomás mérők ellen foglalnak állást, tehát elvileg nem használhatók. A hipertónia igazolásában, illetve kezelésének követésében, viszont mondok valamit, hogyha az illetőre belőve, tehát személyesen kiderül, hogy nagyon jól korrelálnak az értékek a kari vérnyomás mérővel, akkor nagyon kivételes esetben elfogadott. Például mondok egy példát, az illetőnek nagyon vastag a karja. Vannak nagyon vastag karú emberek. Legyünk jó indulatúak, és azért, mert edzőteremben jár az illető, és nem egyéb okból kifőleg. És akkor az ilyen embereknél hiába mérjük a karján a vérnyomást, mert már 220-ra felfújtuk, még mindig halljuk a hangokat. Tehát, és akkor ezeknél az embereknél nyilván validálva megfelelő manzsettával orvosi rendelőbe használható. De ezek a kivételes esetek. A szabály az az, hogy ne használjunk csuklós automata vérnyomás mérőket.
Lépjünk tovább, főorvos úr, miként segítenek a szív problémák diagnosztizálásában a digitális eszközök?
Kérdést tennék fel, a betegek által használt digitális eszközök, vagy a mi általunk használt?
Amit a kardiológus használ.
Amit a kardiológus használ. Tehát még egyszer mondom, a digitális technika nélkül lényegében már korszerű orvosi eszköz nem képzelhető el. Tehát mit értünk orvosi eszköz alatt? Olyan eszköz, amivel akár diagnosztika, akár valamilyen kezelés irányítása, vagy kivitelezése megtörténik. Mondok egy példát erre is, például az EKG készülékek. Ugye ez egy banális dolog, EKG. Manapság már gyakorlatilag az EKG készülékek nagy része a számítógépes. Tehát gyakorlatilag mi az, hogy EKG, ugye a szív működése közben elektronos jeleket bocsát ki, és ezeket leszedjük a test felszínről, és akkor így generálódik ez a bizonyos EKG, és hogyha valamilyen kóros elváltozást látunk az EKG-n, akkor visszavezetjük a szíven belüli kóros elváltozásra ezt, tehát ilyen szempontból van egy komoly diagnosztikai eleje az EKG-nak, viszont van egy rossz hír, az, hogyha normális valakinek az EKG-ja, az nem azt jelenti, hogy a szíve is teljesen egészséges. Tehát ilyen szempontból, tehát a szenszibilitás az nem olyan jó. Tehát mondjuk mondok megint csak egy példát, tegnap fordult elő, egy viszonylag túlsúlyos úriember érkezett mellkasi szorítása, mellkasi fájdalommal, csináltunk neki egy EKG-t, és hát nyilván az elsődleges probléma mindig az ilyenkor, ja Istenem, hogy infarktus legyen, ami el is viheti az illetőt úgy akutan, még mielőtt orvosi segítséget kapna. És az EKG szinte normális volt, azt kell mondanom. Tehát minimális elváltozások voltak rajta, ahhoz, hogy de azért gyanús volt a dolog, és ultrahangos vizsgálaton azért úgy tűnt, hogy talán mégiscsak infarktus irányába megy. Ahhoz, hogy néhány óra múlva elvégezték rajta a szívkatéterezést, és kiderült, hogy éppen az infarktus előtti stádiumban volt, tehát apropó EKG, tehát majdnem szinte, ugye mi az infarktus, hogy elzáródik, egy vérrög elzárja az eret. Na most nála 99,9%-ban volt elzárodva az ér, és az EKG becsapott bennünket. Tehát nem kell abszolút értéket egy EKG-nak, a normális EKG-nak abszolút értéket tulajdonítani, viszont egy kóros EKG az mindig valamit jelez, vagy az esetek nagy-nagy részében.
Hát igen, a technika nem hiába van, de a technika is tévedhet. Tehát ön állítja, hogy ezeknek az eszközöknek a használatával, segítségével fel lehet ismerni esetlegesen a bajt, meg lehet előzni, de konkrétan hogyan?
Most ez talán a legérdekesebb kérdés, és maradjunk az EKG-nál, ami tényleg mindenki számára egy érthető, és talán egy bizonyos életkor fölött mindenkinek csináltak már EKG-t, problematikáját. Ugye Nálunk például mi számítógépes EKG-kkal dolgozunk a klinikán, és direktben, hogy ne zavarjon bennünket, a program, a számítógépes program által kidobott diagnózisokat, interpretálásokat kivágjuk. Tehát úgy nyomtatjuk ki a lapot, hogy ne legyen rajta, hogy ne zavarjon bennünket. Miért? Azért, mert az a tapasztalatunk, hogy a bizonyos sarkalatos diagnózisokban még mindig ezek a szoftok nem tökéletesek. Na most, és itt jön a, és ezt szerettem volna mindenképpen a digitalizációval kapcsolatosan megemlíteni, a mesterséges intelligencia kérdése. Ugyanis az, hogy számítógépek segítségével gyorsabbak, pontosabbak, hatékonyabbak vagyunk, az egy teljesen banális dolog. De vajon eljutunk abba az etapba, amikor ugye rábízunk magunkat, ahogy ön is mondta, rábízunk magunkat egy digitális platformra, hogy diagnosztizáljon bennünket, és akár megtervezze a kezelésünket? Vajon ebben a világban vagyunk már? Még véleményem szerint nem.
És akkor kibe bízhatunk meg? A jó szakemberbe, vagy pedig egy új technológiába?
Én úgy gondolom, hogy itt nem kell dihotomizáljunk, tehát a kettő együtt. Tehát a jó szakembert, csak a jó szakember tudja a jó technológia segíteni. Viszont a jó szakember valamikor kevés, a jó technológia valószínűleg kevés egy jó szakember nélkül. Úgyhogy nem szeretném, tehát egyelőre még nem jött el az a korszak, amikor zárójelbe tehetjük a jó szakembereket.
Mit tenne egy kardiológus, hogyha ma lefeküdne, és mit tudom én, holnap reggel nem 2020-at írnánk, hanem mit tudom én, 1980-at, mert ugye a különbség az hatalmas a felszereltségek között.
Tehát valószínűleg lenne egy pánikrohama. Tehát ezzel kezdődne a napja, hogy van egy pánikrohama, mert a kedvenc játszó pajtásai, játékszerei azok eltűntek hirtelen. De utána biztos, hogy összekapná magát, mert azért azok az eszközök csak egy olyan kardiológus kezében tudnak igazándiból működni, akár diagnosztikai, akár terápiás eszközökről beszélünk, akiknek azért megvan az alapklinikai tudása. Tehát én szerintem egy jó kardiológus nem volna elveszve, akkor sem, hogyha 40 évvel visszapörgetnénk az időt. Egy mai jó kardiológus.
Jó kardiológus, ön hol kezdeni a napját, hogyha önnel történne ez meg? Mondjuk holnap reggeltől nem lenne számítógép, nem lenne EKG, nem lenne CT, nem lennének ezek akkor, de kardiológus lenne. Ilyenkor történik esetleg meg az, hogy a kardiológus azt mondja, hogy hát bizony egy nagyon jó családorvos többet tud, mint én.
Hát egy nagyon családorvos valóban akár többet is tudhat, nyilvánvaló, tehát ez egy olyan szakma, ahol tehát jó orvos is holtig tanul, és mindig bennünk kell legyen a szakmai alázat, hogy soha nem tudhatunk eleget, nyilvánvaló. Hát gondolkodtam a kérdésen, és szerintem azért kisilabizálná a dolgokat azért egy mai kardiológus visszaröpítve 40 évvel, viszont ami problémás lenne az, hogy valószínűleg frusztráltnak éreznénk magunkat. Tehát jön az infarktusos beteg, gyakorlatilag olyan kezeléseket tudnánk csak alkalmazni, amivel nem tudnánk megmenteni, vagy sokkal kevesebb embernek tudnánk megmenteni az életet. Tehát valószínűleg a frusztráció azért bennünk volna. Tehát ezzel kellene együtt élni, de ugyanakkor nyilván mondjuk az, hogy ne legyen ez a 40 éves visszarepülés, hanem nem akarok országot említeni, valahol Afrikába eltőernyővel ledobnak bennünket kardiológusokat egy szál vérnyomás mérővel, sztetoszkóppal. Ott is valamit kell csinálni.
A digitális világ utolsó perceiben próbáljuk meg megfogalmazni azt is, hogy mi történik egyáltalán egy kardiológiai szakrendelésen.
Igen, tehát nem egy kórházi környezetben, hanem egy szakorvosi rendelőben vagyunk. Hát lényegében ugyanaz történik, mint akár egy családorvosi rendelőben, tehát jönnek a betegek, akik előre vannak programálva, tehát nem sürgősségellátás zajlik. És nyilván ezek megválogatott, szelektív betegek, akik különböző kardiológiai panaszok vagy betegségekkel rendelkeznek. Na most az én tapasztalatomból kiindulva, ezeknek a betegeknek egy része funkcionális. Mit jelent az, hogy funkcionális beteg, vagy funkcionális panaszokkal rendelkező beteg? Az, hogy vannak szívpanaszok, viszont mögöttük nincs Isten igazából komoly, kézzelfogható szíverendszeri elváltozás. Már említettem a melkasi ilyen szúrásokat, szívdobogásokat, tehát ájulás vagy ájulásszerű állapotokat, amelyek mögött nagyon gyakran nem találunk komoly patológiát. Általában valamilyen pszichés kontextus az, ami szorongás, stressz, esetleg depresszió az, ami ezeket a panaszokat determinálja. Ez egy rész. A következő rész a hipertóniás betegek, ugyanis ővelük marost lehet elkezdeni, hogy szokás mondani, akik ilyen-olyan gonddal rendelkeznek, vagy úgymond ugrál a vérnyomásuk, olyankor már az orvosnak a vérnyomás is ugrál, amikor az ötödik beteg jön be ugráló vérnyomással. Tehát nehezebben menedzselhető betegek, akiknek azért nem sűrűs a betegségük alapjába véve, mondjuk ez a második réteg, és itt már a 70%-ot kipipáltuk, és van egy 30%, akik valóban komoly betegek, tehát koronária betegek, szívelégtelenek, billentyű betegek. Tehát magyarán azt akartam elmondani, hogy a kardiológiai szakrendelés egy rendkívül fontos része a betegellátásnak. Tehát hihetetlenül fontos rész, és talán, és de nincs az érdeklődés és a presztízs odaítéles homlokterében, mert ugye csak ambuláns kardiológus valaki, vagy hát az ambuláns kardiológia, Istenem, hát ez futottak még kategória, pedig óriási a szerepe a megelőzésben, azoknak az eseteknek a kiszűrésében, amelyek később akuttá válhatnak. És nagyon fontos az is, hogy ezeknek a rendelőknek van tulajdonképpen közvetlen kapcsolata szélesebb értelemben vett populációval. Tehát ha ezek nem léteznek, akkor gyakorlatilag a betegek nem tudnának mondjuk kórházi vagy egyéb típusú betegellátásban részt venni, csak sürgősségi ellátáson keresztül, amit tudjuk nagyon jó, hogy döcög.
Mennyit tart egy ilyen kardiológiai rendelés?
Tehát, hogyha nagyon korrekt és pontos szeretnék lenni, abban az esetben az kardiológiai szakrendelés ugye idézővetében állami szektorban zajlik, zárójel poliklinika, abban az esetben egy negyedórás rendelési idő van erre számva, nagyjából ez fér bele, amiben egy klinikai vizsgálat, egy EKG és egy tájékozó jellegű ultrahang szokott elvégződni. Magánrendelőben nyilván ott változik, attól függően, hogy mik a szokások. Tehát van, amikor egy fél óra, van, aki egy órán keresztül vizsgál egy beteget. Tehát ez teljes mértékben változik. De szerintem az optimum, ami az orvos számára is, és szerintem még nem jár az érdeklődés elvesztése, az a 15-20 perc.
Orvosok, a betegek kezelése, teljesítménye, és a hiányosságok, a hiányok, hiszen azt hallani, hogy akár itt az országban is nem tudom hány családorvosra lenne még szükség, hogy van ez a kardiológusoknál, hogy van az, hogy egy családorvosra akár több ezer beteg is jut. Mi van a kardiológusok esetében, vagy a kardiológus esetleg miként látja a családorvos munkáját, hiszen nagyon sokszor a családorvos azt mondja, hogy nekem naponta ott van az a megengedett számú betegem, de még azokon kívül megnézek ennyit. Kardiológusnak nyilván talán kevesebb a feladata. Itt a mérleg hova billen?
Hát ez abszolút egyéne válogatja. Tehát erre azt hiszem nincs egységes mintázat, hogy egy kardiológus és a családorvosnak a programja hogy viszonyul egymáshoz. Én a saját programomat tudom elmondani, hogy gyakorlatilag 7:48-kor kezdek a klinikán, és 4-5 óra környékén indulok hazafelé. Ezen kívül heti egy alkalommal van úgymond poliklinikai, tehát csupán járó beteg ellátásos napom, illetve magánpraxist is folytatok. De még egyszer mondom, az, hogy ki hány beteget vállal be, milyen súlyosságú beteget vállal be, ez szerintem egyénileg függ, az egyéntől függ. Nyilván vannak kényszer szituációk, majd valaki ügyeletes akar kénten beválni súlyos eseteket, van, aki keresi ezeket az eseteket. Tehát én azt hiszem, hogy még egyszer erre a kérdésre összefoglalva válaszolva, hogy nincs egy általános recept, vagy nincs egy általános mintázat. Tehát itt mindenkinek az egyén ambíciójától, a munkakedvétől is függ ez.
A mai napok kardiológusai inkább orvosok, vagy inkább informatikusok?
Hát megint csak egy ilyen mindenkinek igaza van típusú választ tudok adni is. Tehát még egyszer az informatikát, hát hogy mondjam, tehát az a jó, hogyha a mérlegnyelve középen van. vannak olyan kardiológusok, akik szeretik a kütyüket, inkább a kütyüket vizsgálgatják és vallatják, és kevésbé a beteget. Vannak, akik még hagyományosabb elképzelésekkel rendelkeznek, és első náluk a beteg. Természetesen a legjobb, hogyha a kettő között van egy egyensúly. Viszont itt is fennáll az, hogy ha valaki nagyon jól bánik a kütyükkel, és tényleg az a szíve csücske, akkor lehet, hogy ő egy picit el kell menjen, hisz a kardiológián belül is vannak szupraspecializálódások, hogy el kell menjen abba az irányba. Nem baj az, tehát nem kell mindenkinek feltétlenül a klinikumba alul merülnie, hogyha hasznosabb munkát tud végezni ilyen szempontból.
Főorvos úr, beszélni szerettünk volna ma még a digitális vérnyomásmérés, illetve arról, hogy ez a forma zavarja például az alvást, vagy az echokardiográfiáról és a szív ultrahangos vizsgálatáról is, a stentekről, a pacemakerekről, a CT-ről, és még sorolhatnám. Sajnos a műsoridőnk lejárt, köszönjük a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm is a beszélgetést.
Hölgyeim és uraim, ennyi volt a mai digitális világ. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, ma esti beszélgetőtársunk, dr. Frigy Attila kardiológus főorvos, a Maros Megyei Klinikai Kórház kardiológiai osztályának vezetője és műszaki munkatársa Nemes Attila nevében is. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, további szép estét kívánok, a digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.